legyünk egyenesen. És idézzük fel újra a vizualizációnkat. A vizualizáció érzetét, teljességét. És finoman, érzékletesen énekeljük a mantrát.
Oh, my God.
Cserezi Pudzsa könyve, kinek van, kinek nincs? Tegye fel a kezét, akinek van, vagy nincs. Jó, akkor ha van, akkor légy szíves, osszál ki. Nos, tehát a meditációt, azt most már ismerjük, a meditációhoz tartozik egy segítség, egy könyv. Könyv, és ugye vannak, akik a meditációt szabadon, könyv nélkül szeretik végezni, az rendben van. Azonban vannak, akik szeretik könyvvel végezni a meditációt. Azoknak most egy rövid, rövid útmutatással fogunk itt szolgálni, hogy hogyan lehet ezt a meditációt röviden és hát a könyv segítségével végezni. Ja. Tehát ugye alapvetően arról beszéltünk, hogy van a test, a beszéd és a tudat, igaz? Tehát a tudat ugye a legfontosabb, nyilván. A tudat az, ami megvilágosodik, igaz? És a tudat az, ami összezavarodik. Tehát a tudat vagy megvilágosodott, vagy összezavarodott. Tehát vagy mondjuk alszik, vagy pedig fölébredt. Most, hogyha a tudat össze van zavarodva, akkor a beszéd alá van annak rendelve, a test alá van annak rendelve, mert akkor a cselekedeteink is zavarosak, a beszédünk is zavaros, igaz? Tehát rossz esetben még csak nem is zavaros, hanem kifejezetten ártalmas, destruktív a szó, a beszéd és a cselekedet is, hogyha a tudat rossz állapotban, zavaros állapotban van. Ja, azzal szemben, amikor a tudat megvilágosodott, akkor a beszéd és a test akkor is alá van rendelve, akkor ugye a test megvilágosodott cselekedeteket végez, és a tudat is megvilágosult módon beszél, ami pedig nem más, mint a mantra. Tehát egy megvilágosultnak minden szava mantra. Ja? Most amikor mantrát énekelünk, akkor azt úgy kell gondolnunk, hogy amikor én ugye azonosulok, vagy legalább a bennem lévő Buddhával, vagy pedig legalábbis figyelek rá, ugye, akkor a Buddha beszél belőlem. Tehát amikor mantrát énekelünk, az a Buddha. A Buddha szól belőlünk. Om Mani Padme Hum. A Buddha az, mert mi a Om Mani Padme Hum? Az a szeretet és az együttérzés mantrája, energiája. Tiszta energiája. Nincs keverve semmiféle zavarral és önzéssel és negativitással. Tehát a Buddha, ez a Buddha beszéde. De nem csak a mantra. Nem csak a mantra, hanem a szent szövegeknek a szavai, azok is mantrák ilyen értelemben. Mint mantra. Hát ezért nagyon ajánlott, ugye a Gyémánt úton, hát az mindenki tudja, aki nem tudom ezzel kapcsolatban van, hogy nagyon sok a recitáció. Miért? Pontosan ezért. Mert minden a szertartásoknak minden szava mantra. És ez nagyon megkönnyebbíti, megkönnyíti az ember számára a gyakorlást, mert akkor mondjuk a szöveget, már mantrát mondunk, már beszélünk, már a Buddhával, Buddha beszéde, már, ez egy nagyon erőteljes bevezető csatorna a gyakorlásba. Ja? Hát ugye ülünk, ugye jól ülünk, ugye a megfelelő helyzetben, tehát energetikailag jól kell ülni, az tisztítja ugye a testet, test energiáit, de, és ugye vigyázunk, hogy 10 általános cselekedetet természetesen nem követjük el, tehát ezzel ugye tisztítjuk a testünket, a cselekedeteinket, és persze ugye segítő cselekedeteket gyakorolunk, ez is nagyon fontos, de amikor ugye szertartás magáról, a szertartással, illetve meditációval foglalkozunk, ugye akkor ülünk, a testünk a helyes ülés révén az energiák ugye rendben jönnek a testben, tisztulunk, és a légzés révén, de egyrészt az energiákat, magukat ugye tisztítja a szöveg olvasása, az éneklés. Az éneklés. Ja? Tehát a szövegrecitáció. Miért? Azért, mert szent szövegeket éneklünk. Mi az, hogy szent szöveg a tibeti buddhizmusban? A szent szöveg a tibetizmusban nagyon speciális. Nagyon speciális. Tehát puja szövegeket nem írhat akárki. Hát meg van szabva, hogy csak a 8. bodhisattva szinttől fölfelé, ja, megvalósított lények írhatnak szövegeket, szent szövegeket. Ja? Tehát minden puja szöveg ilyen. Ezeket a meditációkat nem találta ki senki. A meditációk úgy keletkeznek, hogy magas megvalósítást elért mesterek, gyakorlók látomásban szemtől szemben találkoznak a Buddhákkal. És ott megkapják közvetlenül tőlük a meditációt, magát, ja, részletesen, pontosan, hogy ott kell meditálni, és a szöveget, a mantrát, a szöveget is megkapják. Ja, és azt akkor leírják. Tehát ezek nem, hogy mondjam, okos emberek, teológiailag képzett, nem tudom, filozófiailag képzett, okos emberek, zseniális emberek, vagy akárkiknek a művei, hanem ezeket közvetlenül látomásban kapják maguktól, a Buddháktól, megvilágosultaktól a mesterek. Tehát itt van például a Csenrézi. A Csenrézi meditációt egy Mahasida, Tantong Gyalpo nevű Mahasida. Ugye ebben a formájában. Sokfajta Csenrézi meditáció van. Van, amit ugye Gelong Napalmo kapta, az 1000 karú Csenrézi meditációt, ugye Csenrézitől, a 4 karú meditációt pedig Tantong Gyalpo kapta. Ugye Csenrézitől közvetlenül, tehát Buddhától. Most persze ez a látomás, ez mi? Hát ez a látomás nem egy külső lény a látomás, hát a tudatban jelenik meg, igaz? Tehát a megvilágosult tudatnak a megnyilatkozása, tehát a megvilágosult tudatban megjelenik a Buddha, látható módon, érzékelhető módon, mintha, hát valóságosan, hát valóságosabb a valóságosnál az ilyen látomás, és szépen megtanítja a mestert, átadja neki a meditációt, a menetével együtt, a mantrával együtt, és a szöveggel is együtt. Most aztán persze vannak megvilágosult mesterek, akik rendszerezik, meg sokszor ugye rövidítik a szövegeket, stb. Azok is megvilágosult mesterek. Azok is minimum 8. bodhisattva szintet elért mesterek. Ja? Tehát ezért, ugye ez megszabja a szöveg minőségét. Tehát itt mantra, tehát ezek nem közönséges szövegek. Ezért nem szabad soha javítani a szövegeket. Nem lehet kicserélni a szövegeket. Nem lehet beleírni, nem lehet átalakítani a szövegeket. Hát nekünk, hát a nagy mesterek, akik ugye azok tolthatják, meg rakhatják, meg stb. De nem szabad beleírni, meg átírni szövegeket. Nem szabad. Ja? Ja? Nos, tehát ezt így kell látnunk. Most, ha a szöveg le van fordítva, ugye, az azt a hagyományt követi, amit Buddha kezdeményezett, amikor a szerzeteseket útjukra bocsátotta, mert szerzetesek ugye mentek tanítani a népet, és akkor mondta a Buddha, hogy a szövegeket mindig le kell fordítani a adott nyelvre, hogy értsék az emberek. Mert az elsődleges a szövegben mindig az, hogy meg kell érteni. A szöveg azért van, hogy értsék, nem azért, hogy egy varázsigét, egy érthetetlen szöveget mondjunk, hanem azért, hogy értsék. Ez alól kivételek a mantrák. A mantrákat azokat nem kell érteni. Hát van, amit meg tudunk érteni, meg mindegyiket le lehetne fordítani szanszkritból, de nem fordítjuk le, mert a mantrákat tehát a szanszkrit mantráknak nem az a értelmük, hogy tudjuk, hogy miről szólnak, hanem ott maga a mantra áldása, energiája, ami fontos. De a meditáció szövegeket, ugye a természetüknél fogva, ezek olyan szövegek, amiket érteni kell. Tehát ott van egy vizualizáció menet, amit miközben olvassuk, követjük a tudatban. Hát ahogy leírja a vizualizáció lépéseit ugye a szöveg, úgy, hát nagyjából ugyanúgy, mint amikor olvasunk egy regényt, ugye, ja, és akkor olvassuk benne, hogy nem tudom én, a XY ezt meg azt csinálja, az már meg is jelenik a tudatba, önkéntelenül, nem kell külön vizualizálni, az látjuk valahogy, valamennyire, szóval azt látjuk, le van írva, ugye, különösen vannak ezek a nagy orosz írók, akik minden fűszálat külön leírnak, ugye, ott minden meg is jelenik a tudatban. Jó, minden meg is jön. Magától. Mert hasonló módon működik ezek a meditáció szövegek is. Le vannak szépen írva, vannak elképesztően kiterjedt meditáció szövegek, ahol szintén minden szögle van írva, szó szerint. Hogy az Istenség ül egy palotába, és a palotában hány oszlop van, hány gerenda van, azokon mi van, hogy van, minden szögle van írva, minden, a ruhájuk, minden le van írva, minden, a legapróbb részletességgel. Hát ez, ugye vannak ezek a részletesebb szövegek, amiket az ember ugye elvonulásba, hosszabb elvonulásokba gyakorol, vagy pedig nagyobb szertartások alkalmában, minden le van írva. Ha ott van mondjuk abban a palotában, még ott van, nem tudom, 500 istenség, és az... Mindenki le van írva. Pontosan, hogy milyen állaton lovagol, hogy mi van a kezében, milyen a ruhája, mi a maxótagja, ami a szívében van, minden le van írva, minden, és van belőle 500. És akkor egy pár óráig csak azt olvassuk, és közben ugye, akinek ugye nyugodt a tudata, abban így megjelennek ezek a dolgok. Legalább amíg olvassa, addig természetszerűleg, ugyanúgy, mint amikor olvassuk a csendes dont, ugye, és akkor megjelenik a don, ami csendesen folyik. Ja? Nos, tehát ez nagyon fontos érteni, nagyon fontos, tehát ez egyszerű, tehát ez nagyon egyszerűen hozzá lehet állni, nem kell ebből ennek nagy feneket keríteni. Ugyanakkor, tehát mint mondtam, egy nagyon erőteljes módszer arra, hogy ugye egyrészt a energiát, a beszédünket tisztítsa, ja? Tehát átalakítsa a hétköznapi nyelvünket bölcsességgé, pontosan ez történik. Mert a megvilágosultak szavait mondjuk, automatikusan átalakul a mi fecsegő, zavaros nyelvünk bölcsesség hordozóvá. Igaz? Tehát amikor azt mondom, hogy ommáni pedme hung, abban a pillanatban Buddha beszél belőlem. Tehát az én szavaim bölcsességé váltak. Már bölcsességé váltak. Vagy ugye olvasom a meditáció szöveget, bölcsességé váltak. Ja? Na, emellett végig a tiszteletre méltó Kalurimpocse, ugye, aki a nekem is a mesterem, és ugye ennek a mi vonalunknak a nagy mester, Láma Ngavangnak is mestere volt, ő 74-ben jött először nyugatra, és azonnal mondta, hogy a szövegeket le kell fordítani. Sőt, a szövegeket az anyanyelven kell olvasni. Lehet a másikat is, annak is van áldása, de az elsődleges az, hogy értsük. Le kell fordítani. Rögtön 74-ben Svédországban voltam meg akkor, és ott ugye jött Kalurimpocse, és azonnal mondta, a szövegeket le kell fordítani. És amint lehet, a ottani nép, tehát a saját nyelven kell recitálni. Ja? Úgyhogy mi ezt a vonalat, gyakoroljuk, folytatjuk. Ezért a szövegek le vannak fordítva. Tehát lényeg az, hogy a szöveg le van fordítva, de a fordítás az nem távolodik el az eredetitől. Ja, ez fontos, mert vannak csapnivaló fordítások, ahol a fordító saját gondolatait fordítja, és nem, nem az eredeti szöveget. Tehát ez fontos. Tehát le vannak fordítva a szövegek. Tibetiből vannak fordítva, nem áttételesen, más nyelvekből, hanem a tibetiből vannak ezek a szövegek fordítva, és tehát közel vannak az eredeti szöveghez, és tehát így a szöveg tartalmán keresztül, a dallamon keresztül is, a formán keresztül is, ugye az eredeti szövegnek a energiája, áldása az jön vele. Ja, a dallam is fontos, tehát általában a dallamokat sem találunk ki, megvilágosultak találják ki, mert minden hagyománynak megvannak a saját dallamai. Tehát másképp énekelnek a kagyupák, kagyupa vonalban is különböző kolostoroknál más-más dallamok lehetnek, de mindig megvan a hagyomány. Másképp énekelnek a szatyapák, másképp énekelnek a digunkagyupák, másképp énekelnek a nyingmapák, azon is belül a különböző. Tehát megvannak a hagyomány, a sangpakagyű dallamok mások, mint a karmakagyű, stb. Na, tehát a dallamokat se találjuk ki. Azonban van egy nagyon közös alapja az összes dallamnak, ez a lápentaton érdekes módon. Tehát általában minden szent szöveg, tibeti szent szöveg lápentatonos. Tehát az pedig ugye nekünk magyaroknak ez egy anyanyelv. Nos, tehát most röviden megnézhetjük a szöveget, ami egy elég hosszú szövegnek tűnik, de ugye ha ezt a gyakorlatot röviden akarjuk végezni, arra van lehetőség. Tehát az első része a szövegnek ima a Mahamudra hagyomány lámáihoz, ezt a Kalurimpocse tette hozzá a csendrézi szöveghez. Ennek az értelme az, hogy a láma, ugye, a láma, az megvilágosult. Tehát amikor a lámát idézzük, lámát hívjuk, akkor igazából mi történik? Azáltal, hogy a lámát hívjuk, a belső Buddával veszük fel a kapcsolatot. Mert a láma és a belső Buddha azonos. A láma, hogyha van ugye lámák, karmapa, stb. Lámák, találkozunk velük, a belső Buddhának a kivetülései. Belső Buddhának. Ezt meg lehet tapasztalni, ez nem szóbeszéd, tehát ezt az ember gyakorol, ezt meg tudja tapasztalni, képes rá megtapasztalni. Konkrétan, nagyon konkrétan meg lehet tapasztalni, ez nem filozófia. No. Következő lépés, ez a 3A oldalon, tehát hívjuk a lámát és kérjük az áldását, ugye? Jósággal és bölcsen nézzetek rám, a Csakcsen állapot, vagyis a Mahamudra állapotát érjük el, adjátok áldásokat, áldásotokat, ja? Ez a lényeg. Következő lépés a menedékvétel. Buddha dharma szanga oltalmam, amíg meg nem világosodtam adás és más erények által legyek Buddha lények javára. Ez a menedékvétel és a megvilágosulás szellemének a fölkeltése egyben. Ugye erről beszéltünk, mi a menedékvétel. A menedékvétel azt jelenti, hogy fölhagytam a materialista beállítottsággal, ugye? Fölhagytam a materialista beállítottsággal, és eljutottam odáig, hogy a tudatommal kell foglalkozzak, mert mindennek a forrása a tudat. Ha a tudat rendben van, minden rendben van. Ha a tudat boldog, minden boldog. Ha a tudat tiszta, minden tiszta. Igaz? Tehát a tudattal kell foglalkozni, ez a Buddha. Tehát az első számú menedékünk a Buddha, vagyis a tudatunk valódi természete. Ja, ez a megvilágosult természete, ez a Buddha. A dharma az a gyakorlás, ami elvezet, és a tanítás és a gyakorlás, ami elvezet minket a megvilágosodáshoz. A szanga pedig azok a konkrét lények, emberek, ugye, akiktől tanítást, útmutatást kapunk. Tehát ez a komplett három ékkő, amihez menedékért fordulunk, ja, ezzel megfogalmazzuk és kinyilatkoztatjuk azt, hogy mostantól a szellemőrséget járjuk. Tehát a célom a megvilágosult állapot megvalósítása. És szakítottam a materialista belebonyolódástól, amely csak ugye a saját projekcióimba való zavaros belebonyolódást jelenti. Tehát ez ugye a materializmus. Materializmus nem más, mint belebonyolódunk a saját projekcióink zavaros, kaotikus, káoszába. Ja? Tehát ezt hívjuk materializmusnak. Tehát ennek ebből elég, ez ugye minden szenvedésnek a oka, igaz, és ez elég, rájöttem, hogy a tudattal kell foglalkozni, és a tudatnak a megvilágosult állapotát akarom megvalósítani. Ez a menedékvétel. Ez az első két sor. Második két sor pedig az, hogy ezt nem csak a saját célomra, és nem csak átmenetileg akarom végezni, amíg meg nem nyugszik a tudatom, hanem az összes lény teljes megszabadításáért végzem ezt. Ja. Ez tehát az első négy sor. Utána jön maga a vizualizáció. Magam s eget betöltő lények feje felett kél, fehér lótuszon s holdon, hriből nemes csenrézi. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a fejünk tetején van egy hri. Hát, hogy leegyszerűsítve, ugye, ezt mindent lehet ugye részletesebben is mondani, de leegyszerűsítve, egy fehér hri szótag van a fejünk fölött. Mi ez a hri? Ez a hri az összes megvilágosult együttérzésének az energiájának az eszenciája. Ez a hri. A hri önmagában, ez az egy szótag, összes megvilágosult együttérzése, energiájának a eszenciája. Ja? Tehát ez van a fejünk fölött, itt van a fejünk fölött ez az energia, ragyogó fehér energia, és ebből egy pillanatnyi átalakulás folytán megjelenik Buddha. Megjelenik Csenrézi. Csenrézi a szeretet és együttérzés Buddhája. Megjelenik. Tehát a hri átalakul Csenrézivé. Ja? Fehér színe van, fehér fényt sugárzik belőle. A fehér az a tisztaságot és a nyugalmat, a békét sugallja. Ja? Tehát olyan fehér, mint a telihold. Tehát egy kicsit ilyen hűvös, nagyon nyugodt, nagyon békés, ja, és nagyon tiszta. Tehát ez a tiszta tudat, békés, nyugodt megnyilatkozása. Csenrézi. Fehér, öt szín, mindamellett öt szín sugárzik belőle, az öt szín az az öt bölcsesség, most hogy ez mi, abban nem megyünk bele, az egy bölcsességnek az öt aspektusa. Tehát az öt szín sugározó, együttérző szemekkel mosolyogva tekint rám. Mit jelent ez? Kapcsolatban vagyok vele. Rám tekint, rám mosolyog. Tehát kapcsolatban, nem egy tőlem, fölöttem lévő valami, nem tudom én, valaki, akinek semmi köze hozzám, hanem kapcsolatban vagyunk. Mosolyog rám. Szeret engem. Ja? Kedvesen, emberi módon, melegséggel rám néz és rám sugár, rám mosolyog. Ja? Most jönnek itt különböző jelképek. Négy keze van. A négy kéz az egy, mondjuk az a megvilágosulás szellemének a jelképe, ahol is a négy mérhetetlenről beszélünk, négy mérhetetlen tulajdonságról. Ez a mérhetetlen szeretet, a mérhetetlen együttérzés, a mérhetetlen öröm, ja, és végül a mérhetetlen egyenlőség, vagy elfogulatlanság. Tehát, hogy ez részletesen mit jelent, ez le van írva a könyveinkbe, most erre nem térünk ki. Tehát ez a négy, a megvilágosult tudatnak a négy, mondjuk így, mérhetetlen kvalitása. Tehát mérhetetlen szeretet, mérhetetlen együttérzés, mérhetetlen öröm, és mérhetetlen egyenlőség. Most mi az, hogy mérhetetlen? Azt mondja, kifogyhatatlan. Kifogyhatatlan, fölmérhetetlen, kifogyhatatlan, végtelen. Ja? Tehát ezt jelenti a négy keze. A négy keze. Tehát itt jelképekről van szó. A szívnél kettőt összetesz. És a második pár keze, ugye itt látszik a képen, egy kristálymálát, illetve egy lótusztart. Ja? Most a kristálymálával ő számol. Számol, és azt mondjuk, hogy ahogy fölhúz egy kristály gömböt, golyót, a málával így húzza föl a szenvedés alsó világaiból a lényeket a felső birodalmakba. Ja? A lótusz, az pedig a fölébredt tudatnak a jelképe, a tisztaság, fölébredt tudat, makulátlan, tiszta, fölébredt tudatnak a jelképe, a lótusz. És az átalakulásnak is, itt ez egy nagyon fontos jelkép, különösen a gyémántúton, mert ugye a lótusz, tudjuk, sárból, iszapból nő ki, mocsárban, tehát szennyes a víz, szennyes a sár, de amikor ő kibontja a szirmait a víz fölött, azt nem szennyezi semmi iszap, semmi sár, hanem makulátlan, sugárzóan, ragyogóan fehér. Ugyanakkor a táplálékot a szennyes, mocsaras, hogy hívják, sárból szívja, és azt átalakítja, ezt a szennyes, mocsaras, hogy mondjam, táplálékot, energiát, ő átalakítja makulátlan, fehér, tündöklő, gyönyörű tisztasággá. Tehát ez ugye a tudat átalakulása, a gyémántút ugye az átalakulásnak az útja, ahol az ember közvetlenül, a gyakorlatok közvetlenül átalakítják a negatívitásokat bölcsességgé és szeretetté. Közvetlenül. Tehát nem kell úgynevezett tisztátalan dolgoktól, nem kell félni, nem kell tartózkodni, nem kell őket elutasítani, mert ezek igazából energiák, hanem az energia eszenciáját kell kinyerni, és akkor mi történik? Ez az energia csodálatos, csodálatos dolgokká változik. Ez hasonlít a trágyához, ugye? Trágya. A trágya az büdös, azt az ember ugye utálja, már amíg mielőtt trágya lett volna belőle, tehát az ürülék maga. De hogyha ugye a földműves ugye ért hozzá, akkor azt meg bekeveri megfelelő módon, érre, és utána már nem is büdös, viszont csodálatos, hogy mondjam, energiát tartalmaz, ami a leghasznosabb dolog. Tehát a trágya, ami a legszennyesebb, legutálatosabb dologból készült hasznos, nagyszerű dologgá válik, ugye, hogyha megfelelően érleljük. Nos, tehát ez egy nagyon fontos jelkép. Vállát őszből takarja. Ez egy nagyon érdekes dolog nekünk magyaroknak, mert hiszen nálunk ugye van a csodafiú szarvas, ja, tehát a vállát őzből takarja, tehát ez mutatja az ő őz vagy szarvas minőségét. Csenrézének őz, szarvas minősége van, és ezt úgy írják le, hogy ez a bodhiszatvák szelítsége, olyanok, mint a szarvas vagy az őz. A bodhiszatvák van szelidek, mint a szarvas vagy az őz. És a szarvasról, illetve az őzről azt mondják, hogy az egy olyan állat, amelyik nem eszik, nem öl meg semmit, nem öl. Tehát nem, ugye amikor egy birka legel például, a birka megeszi a siklót is, meg a, ha egeret talál, bármit, az megeszi. A tehén is, amit talál ott, a békát, meg kismadár, fészekkel, mindent megesznek, amikor legelnek. De van az őz, van a galamb és a nyúl, ezt a hármat tartják úgy, hogy ezek nem, ezek életbe hagyják, elkerüljük, ők csak a füvet eszik, illetve csak a növényeket eszik meg. Tehát az őznek ez a szelíd kvalitása, ugye ez ugye a ennek a jelképe az, hogy őzbőr van a vállán. Fejége Amitába az ő mestere, Buddha, az is Buddha, egy vörös színű Buddha. Vajra helyzetben lába, ugye tökéletesen ugye összekulcsoltak lótusz helyzetnek is szokták ezt nevezni. Tiszta hold háztámlája, háta mögött van egy tiszta, egy álló, élén álló holdkorong. Menedékek lényege együtt ölt testet benne. Ja? Tehát ő az összes menedék forrásnak a megtestesülése egy személyben. Ja? Nos, tehát ez ugye a vizualizáció első része. Utána, miután ezt így elképzeltük, hogy itt van Csenrézi a fejünk fölött, akkor mi történik? Akkor fölveszük vele a kapcsolatot. Fölveszük a kapcsolatot a következő szavakkal. Uram, tiszta fehér a tested, teljes Buddha fejéked, együttérzően tekintesz minden lényre Csenrézi, leborulok előtted, és ezt elmondjuk ahányszor akarjuk, tehát egész addig ismételhetjük, amíg tényleg érezzük, hogy fölvettük a kapcsolatot Csenrézivel. Tényleg érezzük. Tehát egyfajta megrendült kapcsolat, tehát egy szív, lelkünk mélyéből érezzük, hogy fölvettük vele a kapcsolatot. Ja? Tehát ennek az imának az a lényege. Utána jön egy hétágú ima, amit, hogyha a rövid változatot akarjuk gyakorolni, azt átugorhatjuk, és ezt lapozhatunk sokat, tehát itt több ima is jön, ami nagyon jó, hogyha részletesen akarunk foglalkozni már a Csenrézivel, de ha először röviden akarunk csak, akkor ezeket a lapozunk, nagyon sokat lapozunk, egészen lapozunk a 14. A oldalig. Bocsánat, nem addig. Valamidőn összeszedettem. Amelyik oldalon van. De ez hát most Csenrézi életünk meditáció omban, itt a hum. 13B, az előbb van. Midőn, hol van a midőn?
Először a 8B, és aztán a 14.
8. B, ez az, igen. 8. 8A.
8A
második oszlop. Oda megyünk. Ja. Midőn összeszedetten eképpen imádkoztunk. Csenréziből fény árad. Tehát ugye elmondtuk ezt a Uram tiszta hogy van? Fehér a testet, teljes Buddha fejéket című imát. És onnan egyenesen idejövünk. Tehát midőn összeszedett, és ugye fölveszünk a kapcsolatot Csenrézivel, és utána midőn összeszedetten eképpen imádkoztunk, válasz jön Csenrézitől. Fény árad Csenréziből, és ez a fény megtisztítja a karmikus jelenségeket és a zavaros tudatokat. Mik ezek a karmikus jelenségek? Hát azok a zavaros tudat projekciói. Az a materiális világ. Minden. Ez mind zavaros jelenség. Mind karmikus jelenség. Miért? Ugye erről beszéltünk, mert a tudat szelektál, és a tudat válogat, ugye, hogy miből akarja fölépíteni a világot, és ez karmikusan válogat, nem tudatosan. Hát mondjuk, hogy tudat alatt. Tehát karma ebben az esetben azt jelenti, tudat alatt. Tehát a tudat alattink válogatja meg, szűri a jelenségeket, az információt, és hogy az hogyan szűr, azt a karma szabja meg. Mit jelent ez? Az, hogy eddig ebben az életünkben és előző életeinkben is, ja, mit csináltunk? Mivel foglalkoztunk? Hogyan kondicionáltuk a tudatunkat? Annak alapján, hogyan programoztuk a tudatunkat? Annak alapján a tudat szűr. Bizonyos dolgokat egyszerűen észrevesz, bizonyos dolgokat teljesen figyelmen kívül hat. Képtelen észrevenni dolgokat. Ja? Ez olyan, mint amikor egyszer itt kimentem a karmapa házból az udvarra, ja? És akkor velem volt a Imre, és akkor mondom neki, hogy Imre, hát hol parkoltad le a kocsit, hogy megyünk vissza tarra? Mondom, hol áll a kocsi? Mert a kocsi mindig kint szokott állni, valahol. Mondom, hol áll a kocsi? Azt mondja, itt van, 20 centire álltam a kocsitól. De mivel úgy voltam programozva, hogy a kocsi mindig kint áll az úton, nem vettem észre a 4 méterszer, mit tudom én, másfél méteres autót, ami mellett álltam. Mert a tudatom úgy volt programozva, hogy az autó kint van. És itt volt, azt nem vett, nem volt. Ez az autó nem létezett számomra. 20 centire álltam tőle. Na hát így szűr a tudat. Így szűr. Programozva vagyunk, és amire nem vagyunk programozva, az nem létezik nekünk. Az egyszerűen nem létezik. Ja? Hát sok ilyen eset volt már én velem. Veletek biztos ilyen nincs. Ez csak egy ilyen velem született probléma. Ja? Alzheimer-kór. Velem született Alzheimer. Ja? Nos, tehát lényeg az, hogy tisztulnak a szennyezett karmikus jelenségek és a zavaros tudatok. Ja? És mi az eredménye a tisztulásnak? A környezet, vagyis az erőtér, az erőterünk, az Dévacsen. A Dévacsen az a tiszta, a Csenrézinek és Amitávának a tiszta Buddha mandalája. Tehát az bennünk van. Tehát a környezet, amit a zavaros tudat anyagi világnak fog föl, mostantól kezdve, miután megtisztult, tiszta Buddha erőtérrel tisztul, ugye? Ezt jelenti a környezet Dévacsen, ez azt jelenti, hogy tiszta Buddha erőtér a környezet, ja? a tartalom, ez egy kifejezés tibeti nyelven, ezt így mondjuk, tartalom, tehát a benne lakók, a környezetben lakók, lények, a tartalom, a lények. Teste, hangja, s elméje, Csenrézi tiszta teste, beszéde és szelleme. Tehát ők mind Buddhák, tehát mind Buddha megnyilvánulások, az összes lény, aki csak a világon van. Tehát az egész világ nem más, mint a tiszta Buddha energiamező, ja, mandala, és az összes lény, akik ebben találhatók, azok nem mások, mint maga Csenrézi. Ez mind a szeretet Buddhája. Jelenség, hang, szellem a nyíltságtól nem válik el. Mit jelent a jelenség, hang, szellem? Jelenség az forma, tehát testet jelent. A hang ugye a beszédet jelent, a szellem az ugye a tudatot jelent. Tehát a test, beszéd és a tudat minden jelensége a nyíltság természetű, nyitottság természetű. Ja? Ez ezt jelenti. Ja? És akkor mondjuk az ománi pemehangot ezzel a vizualizációval. Tehát a vizualizáció az, amit elmondtam, ugye, ez kicsit más szavakkal van megfogalmazva. Ja? És utána, amikor ezzel kész vagyunk, akkor megyünk a 14. A oldalra. Az alsó, bal alsó három sorról van szó, magam s minden lény teste, nemes Csenrézi teste. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy miután mondtuk a mantrát, az Ománi Pemehung mantrát, akkor föloldjuk a vizualizációt, ja, és a tudatot engedjük a természetes állapotában pihenni, vizualizáció nélkül. Ja? És amikor ebből kiemelkedünk, ebből a vizualizációtól mentes, természetes tudatállapotból kiemelkedünk, akkor az első gondolatunk ez, amit le van írva. Tehát abban a pillanatban csenréziként jelenünk meg. Magam s minden lény, teste nemes csenrézi, teste minden hangzása, dicső nagy együttérzés, hat betűnek zenéje, elménk ténykedésé, nagy bölcsesség szérája. Tehát amikor újra megjelenünk, újra fölépül a vizualizáció, akkor mi újra tudatosítjuk, hogy csenrézi vagyok. A hangom, a beszédem az a mantra, és minden gondolatom bölcsesség. Ja? Ja, minden gondolom bölcsesség. És utána az érdemek fölajánlása következik. Ezen erények által valósítson meg gyorsan a hatalmas csendet, segítsek minden lénynek elérni az őszintjét. És ezzel vége. Tehát ez a rövid meditáció. Most nem tudom, ehhez biztos lehet kapni hanganyagot, hogyha valakinek arra szüksége van, tehát hangfelvételt. És tehát mondom még egyszer, nagyon-nagyon hatékony dolog énekelni ezeket a szövegeket, mert az nagyon erőteljesen bevezet minket a tiszta energiák világába. De ha valaki nem szeret énekelni, meg nem tudom én, idegennek érzi, kezdetben legalábbis, akkor lehet olvasni és csak gondolni, vizualizálni, vagy ha azt is soknak érzi, akkor nem kell olvasni a könyvet, hanem csak úgy csináljuk a meditációt, ahogy itt ma egész nap csináltuk. Ja? Jó? De például ugye nagyon-nagyon jó dolog, ugye a Jemántutnak egyik másik specialitása a közös gyakorlás, közösségi gyakorlás. Összegyűlünk és együtt énekelünk. Nagyon erőteljes. Ez azért, mert az történik, hogyha együtt van mondjuk így, mint itt, nem tudom én, 60-70 ember, akkor annyiszorosan sokszorozódik a energia és az érdem. Tehát, hogyha egy ember egymaga elmond 100 mantrát, az 100 mantra érdeme. De hogyha 60 emberből mindenki elmond 100 mantrát, az olyan, mintha minden egyes ember elmondott volna, 60-szor 100, az 600. Ja? Tehát ezt ki se tudom mondani már annyi. Tehát 60-szor 100, mindenki elmondott volna 6000 mantrát. Miközben ő csak 100-at mondott el. Ja, de az áldás, mivel hogy 60-an mindenki elmondott fejenként 100-at, összeadódik az érdem. Olyan, mintha mindenki elmondott volna fejenként 6000 mantrát. Ja? Tehát ezek nagyon konkrét dolgok, és ezekre nagyon szükségünk van. Hát, hogyha a meditációból nem csak egy pillanatnyi, hogy mondjam, pszichológiai, hogy mondjam, terápiát várunk, ugye, hogy rossz kedvem van, elmegyek, meditálok egyet. Ja? És akkor remélem, ott találkozok valami bácsival, vagy nénivel, ugye, és akkor utána lesz estére programom. Ja? Tehát, hogyha nem ilyen célzattal megyünk el ugye, meditálni, hanem tényleg az a célunk, hogy a tudatunkat rendbe tegyük, ja, akkor ez egy nagyon-nagyon hatékony, nagyon erőteljes dolog. Ja? Nos, van valakinek kérdése ezzel kapcsolatosan? Vagy esetleg mással kapcsolatosan? Az időnk az lejárt, túlórában vagyunk. Ja? Úgyhogy... De azért még belefér, engedményeket teszünk. Ha valakinek muszáj menni, mehet nyugodtan, mert van, aki ugye be van lőve, mint egy, hogy hívják, vekkeróra, és muszáj mennie. De ha van időtök, akkor, és van kérdésetek, akkor nyugodtan tegyétek föl, hogyha nincs kérdés. Az a legjobb, az azt mutatja, hogy nagyon jó a tanító, mindent úgy elmagyarázott, hogy semmi sem kérdéses. Na van.
A tanító ez nagyon jó, csak nem mindig figyelnek.
Csak nem mindig figyeltek.
Csökkentél.
Annak megvan az ellenszere. Ilyen hosszú és hajlékony.
Nekem a csalódással kapcsolatban az, hogy még az elején
volt
róla szó, hogy tulajdonképpen mi az, amit nem jól értelmezünk a csalódással kapcsolatban? Vagy szóval, hogy mi az a pontosan, amiben tévedünk, amikor csalódunk?
Amikor csalódunk? Igen. Hát a csalódás az eleve azt jelenti, hogy az elvárásaink ugye nem jöttek be. Ez a probléma. Ja, ennyi. Tehát elvárás nélkül nem lehet csalódni. Ja? Tehát ha valaki csalódott életében valaha is, vagy szokott néha csalódni, az azt jelenti, hogy még a bodhiszattva szinteknél egyen lejjebb van.
Ja? De hogy valamiféle prekoncepciója mindig van az ember.
Hát ez az. Ez az, erről beszélek.
Ha nem is elvárás, de valami van.
Hát persze, hát erről beszélek. Erről beszélek. Tehát ugye ez egy nagy dolog, ugye megtisztulni az ilyen elvárásoktól, meg prekoncepcióktól, ugye? Meg előítéletektől, meg stb. Tehát ugye az ember, ez föl van épülve, és ezt észre se vesszük, de hogyha a csalódás ér bennünket, az mutatja, hogy ez bennünk van. Az egy nagyon jó tanító a csalódás. Mert különben az ember, nagy bodhiszat, mindenkit szeretek, és akkor hát most csalódtam ebben, meg csalódtam abban, hát akkor hol a bodhiszatva? Egyen mögöttem jön. Ja, tehát az ember nagyon könnyen becsapja magát, nagyon becsapja magát, ezért jók az ilyen kontroll dolgok. Csalódáson, akkor biztos van elvárás. Ja, nincs, hogy elvárás nélkül csalódni, ilyen nincs. Ja? Én csak erről beszéltem.
De hogy az embernek automatikusan van valamilyen prekoncepció, még akkor is, hogyha tudatosan próbál rá figyelni, hogy ne legyen, de akkor is van.
Nem? Persze, hogy van. Hát mondom, ez nagyon bennünk van, és nagyon nehéz megtisztulni. Nagyon-nagyon nehéz megtisztulni. Én nem tudom, hogy kell megtisztulni, mert attól távol állok, csak mások mondták nekem. Hogy ne lenne, nem? Mert tele van prekoncepciókkal meg. Hát olyan burkolt elvárás. Azt mondom, ez nem elvárás, de mégis az. Mégis az, mert azt akarod, hogy a világ olyan legyen, amilyet te akarsz. Ja? Hát eleve van egy ilyen elvárásod, hogy például, hogy az asztalra ráteszem ezt a kengőt, akkor ne süllyedjen be, igaz? Elvárom az asztaltól, hogy tartsa meg ezt a csengőt, igaz? Eleve, hogyha, ja, ha nem lenne ilyen elvárásom, nem tenném oda a csengőt. Nem? Vagy iszol egy pohár vizet, elvárod, hogy ez oltja a szomjadat, igaz? Mert különben nem iszol vizet, igaz? Tehát mindenben ott van, ugyanígy az érzelmek is, ugye azt mondjuk érzelmek, hát olyan, hogy már érzelmeken túl vagyok, de hogy vagyok túl, az mindenben benne vannak az érzelmek. A vágy, az, hogy tetszik valami, az már vágy. Nem tetszik valami, az már ellenszem. Nem kell annak olyan harsogó, gyűlölet formájában megjelenni, vagy pedig ilyen, hogy mondjam, ilyen, hogy ilyen fröcsögő vágy alakjában. A legfinom szinten ott vannak ezek, finom szinten, és ezek csak bodhiszattva szinteken szabadulunk meg, tehát magasabb szinteken szabadulunk. Még a 10. bodhiszattva szinten is vannak nagyon finom szennyeződések. Csak a Buddha szinten nincs már. Pedig a 10. bodhiszattva szint az... ja, az nagyon-nagyon komoly szint. Hát az már abszolút szent emberek, szent minden, fantasztikus. És már majdnem Buddha, de még mindig vannak nagyon finom, finom szennyeződések. Ja? Ezt most nem azért kell, nem azért mondom, hogy elkedvetlenedjünk. Ja, nem azért mondom, hanem azért, hogy tanuljunk meg önmagunkkal tisztában lenni. Tehát ne csapjuk be magunkat. Az ember nagyon hajlamos arra, hogy becsapja magát. És olyan dolgokat épít föl magáról, hogy tényleg megbénul tőle az ember. Teljesen lebénítja saját magát, a saját önmagára vetített képeivel. elképzeléseivel. Ja? Tehát a meditáció arról szól, hogy föltárni ezeket, és szembenézni magukkal, egyre jobban, egyre tisztábban, egyre őszintébben és világosabban látni magunkat, meg azt is, hogy hogyan csapjuk be magunkat, a önállítás mechanizmusait, ezt mind föltárni, látni. Ez a meditáció. Ez a meditáció. Ezért meditáció nélkül nincs fejlődés, mert akkor nincs ez az önismeret, önmegismerés nélkül nincs fejlődés. A meditáció az, ami önismeretet hoz magával. Mert kezded látni magadat, kezded látni, mi van benned, mert látod ezeket a, hogy mondasz, prekoncepciók, a finom prekoncepciók, finom elvárások, finom képzetek, amik ugye nem a valóság közvetlen észlelése, hanem általunk fölépített és általunk kivetített finom képzetek, a hálója, ami pontosan, hogy eltakarja a valóságot. Mert ezeket kell látnunk, ez a meditáció. Te jelentkezel, vagy csak a legyeket legyezed, jó? Igen?
Az energiagyakorlatról kérdezném, hogy van-e még valami tanács hozzá, vagy hogy azon kívül, hogy egy menedékvétel esetleg az elején, meg egy érdemfelajánlás, még valami tanács a gyakorlásához van, vagy hogy gyakorolhatjuk egyáltalán, amit itt ma végeztünk, ezt a rövid energiagyakorlatot.
Persze, azt lehet. Azt lehet kombinálni a másikkal, amit tanítottam. Lehet magába külön csinálni. Ja, tehát itt a meditáció elején, vagy bármikor, csak nagyon fontos energiagyakorlatokat nem csináljuk, zaklatott állapotba soha, hanem lenyugszom. Tehát finom módon, finom energiákról van szó, mert az emberek azt hiszik, hogy föl vagyok zaklatva, hogy gyorsan csinálok egy meg, és akkor megszabadulok tőle. Ez nem, az semmi, az nulla. Az gimnasztika. Ja? Az, hogy lereagálom magamat, tehát ilyen, nem, hanem az energiagyakorlat először a tudat nyugodt, lenyugodott, tehát finoman működik a tudat, finoman működik a légzés, kiegyensúlyozott, lenyugodott állapot, és akkor csináljuk az energiagyakorlatot mindig. Tehát ezért, hogyha csak azt csinálod, akkor érdemes előtte egy kicsit ülni, egy kis siné meditáció, nem kell sok, csak lenyugvás, menedékvétel lehet csinálni hozzá. Hétágú imád az érdemek halmozásáért, hogyha rövid, hát az nagyon rövid, az is csak pár sor, ugye leborul a felajánlása, valamás, ösztönösen maradsz, hogy bármi segért, arrasztom, arra teljes felébredését felajánlom. Ennyi a hétágú ima. Hát ezt is el lehet előtte mondani, hogyha csak azt csinálod. De ha így meditációhoz csinál, akkor be lehet iktatni például a mantra elejére, vagy pedig a mantra meg is állhatsz otthon, amikor mantrázol. Amikor közösségben vagyok, akkor ezt nem csináljuk, akkor mindenki ugyanazt csinálja, akkor nem lehet, hogy mondják a mantrát, és akkor ne elkezdek. Jó? Akkor ezt nem csináljuk. Hanem otthon, ha az ember otthon csinálja, akkor ezt lehet. Megállunk, és akkor csináljuk az energiagyakorlatot, és akkor folytatjuk. Ezt lehet. Otthon mindent szabad, majdnem. Azt, hogy nem szabad elverni.
És
se a férjet. A gyereket se.
És lehet a számát növelni az
gyakorlaton
belül.
Lehet akárhányszor, persze.
Vagy inkább ismételni érdemes az egész.
Hát attól függ, hogy magadat ne gyötörd agyon azért. Tehát lehet többször, lehet hétszer csinálni. Háromszor, ötször, általában ilyen páratlan számokat szoktak preferálni, pontosan nem tudom miért. Lényeg az, hogy 3, 5, 7, és akkor azt végigcsináljuk, és akkor utána azt el lehet újra csinálni az egészet. Lehet többször is, úgyhogy jól esik. Csak nem kell erőltetni, mert Ha az ember rosszul csinálja az energiagyakorlatot, akkor megint csak zaklatott állapotba kerül. Tehát fölkavarodnak az energiák, innen ugye az energia elmegy, és akkor mit tudom én, lesz az ember ugyan furcsa, megőrül, szóval ilyen begerjed, meg bármi történhet. Tehát mindig nyugalom és gyöngéd, nyugalom, ez az energiagyakorlatoknak a lény. Nincsen túlerőltetett légzés, meg stb., hanem az energiák a fontosak. Tehát az energiák helyükön vannak, ott maradnak, kiegyensúlyozottan, nyugodtan. Aztán, ha belejövünk, akkor maguk a testmozdulatok lehetnek nagyon dinamikusak, de csak akkor, hogyha közben az energia az békés és finom és békés és nyugodt. Mert aztán vannak elképesztő mozdulatok, ugye ülsz a földön, és akkor ezt föl kell ugranod a levegő, és aztán le kell esni segre. Nem egyszer, egy lélegzetből 7-szer, vagy 21-szer, vagy akárhányszor. Tehát ez nagyon komoly. De csak akkor érdemes csinálni, hogyha megvan az energiát, közben békés. Hogyha az energiád is befölindul, hanem begerjed, vagy mit tudom, pánikba esik, vagy dühös, vagy valami, akkor az nem jó. Az pont ellenkező, hogy eredménnyel jár. Hát ez nagyon fontos. Az energia mindig békés, kifinomult, lenyugodott, kiegyensúlyozott energia. Ezért mondom, óvatosan kell kezdeni, és mindig az energiát figyelni, és ahhoz mérten csinál mozdulatokat, és amikor ez már megy, akkor ugye lehet az mozdulatokat hogy erősíteni, meg gyorsítani, stb. Hát ezeket, ha az ember belejön, akkor ezeket gyorsan csinálja ezeket a mozdulatokat. A körözést gyorsan csinálja, meg a fejkörözést is, mint az őrült. Ja? De közben az energia az azért kiegyensúlyozott marad. Jó? Igen?
Amíg nem vagyunk tisztában ezekkel az energiagyakorlatokkal, más hagyományok, jógáit lehet gyakorolni a meditációkat?
De persze, az a te dolgod, hogy te mit gyakorolsz, az a te dolgod. De azért vigyázni kell, tehát magyarázat kell mindig hozzá, tehát hogyha kaptál átadás magyarázatot, rendes magyarázat, mert ugye az emberek így hallomásból, meg YouTube-ról, meg minden összeszedik ugye a gyakorlatokat, és pont a lényeg hiányzik. Tehát pont az ellenkező, amiről itt beszélek, ugye, hogy begerjednek, meg megőrülnek, meg, mert gyorsak, erős mozdulatok, és nem tudják, hogy az mire épül. Tehát, hogy az egy kiegyensúlyozott finom energiára kell, hogy épüljön, és akkor ezért lesz belőle box. Bunyó lesz. Hát mert mint a harcművészet ugyanígy. Hogyha a harcművész elveszi ugye a higgadtságát, akkor meghalt, kész. De hát az a mai harcművész az hol higgadt? Csak arra gondol, hogy ezért, hogy leüsse a másikat, mert akkor kap egy medált. Akkor kap egy kitüntetést. Ja. De hát ez nagyon fontos, ugye a buddhizmus ez egy nagyon speciális, nagyon különleges. Soha nincs az, hogy begerjedünk. Soha nincsen. Soha nincsen. Tehát amik énekelünk sem, nem így. Hogyha az ember beleringatja magát ilyen transzszerű, gerjedt állapotban, hát más vallásokban ez van. Nem is értem, hogy ezt hogy gondolják. Ugye a buddhizmusban mindig a finom energiák. Ezek nem finom energiák, hogy begerjedsz és beéled magadat. Begerjeszted magadat. Hol a finom energia? És aztán valami veszélyes lesz. Egy ilyen földühödött tömeg, aztán a vallás nevében bármire képes. Ugye? Először begerjesztik magukat vallásos, úgymond vallásos szertartással, és utána bármire képesek. A buddhizmus ebben a csapdában nem esik bele. Hát lehet, hogy nyugati buddhistáim belesnek. akinek nincs tanítója, aki elmondja ezt. Ez nagyon-nagyon fontos. Nagyon fontos. A különösen, mert van egy kolostorokban, lehet látni, bizonyos kolostorokban, hogy így énekelnek. Így énekelnek. Lámolom, meglátta nálunk, mert ugye az emberek lejezik a filmeket, látják, hogy így énekel, szervezesek. Kagyupa vonalban az halálbüntetés. Halálbüntetés, ha valaki így visszaállja magát. Az halálbüntetés. Nincsen ugrabugrálás, az halálbüntetés. Ja. Volt eset, mondom, mert máshova járt, még mizért, nem tudom, és akkor fölvették ezt egyet. Láma magamtól, mit kapott ezt? Nem írta föl a falra. Ez nagyon fontos. Az energiagyakorlatok különösen, tehát az energiagyakorlatok nagyon könnyen ebből a hibába esnek általában az emberek. Azért durván lélegeznek, durván csinálják, durván minden, és akkor azt hiszik, hogy az nagyon tisztít. Hát nem tisztít. Nem tisztít. Az energiák épp, hogy eldurvulnak attól. Le kell nyugodni. Finom, nagyon finom légzés, finom minden, finom. Ugyanakkor ugye, mivel hogy összeszedetten csináljuk, ez nagyon hatékony. Tehát ezt meg kell tanulni, rá kell hangolódni. Ugye ez a finom nagyon hatékonnyá válik. Ja. Akkor más kérdés nincs, akkor köszönöm. Még van egy kérdés.
Nem kérdésem, csak nem tudom, hogy van-e itt olyan ember, aki új, és nem tudja, hogy csütörtökönként van itt cselvézi.
Ja. Mondjátok el szépen hangosan. Mondd el.
Tehát 6 óra 15-kor van itt csütörtökönként gyakorlás, és akkor lehet ezt a meditációt, a rövidebb meditációt gyakorolni. Előtte te, utána pedig közös vacsi, amit Martina Drákéné szokott készíteni.
Előtte szoktatok inni egy teját is. Egy teát, és utána pedig van egy közös ilyen vacsora, könnyű vacsora, aki akar, és egyébként a maga meditáció díjmentes, a vacsoráért egy önköltségi árat felszámolunk, igaz?
Igen.
Mennyit? 100-200 forint?
300.
300 forint. Ja.
De az minden csütörtökön, hogyha nincsen, akkor a Facebookon
megjelenik. Minden csütörtökön, ha nincs, akkor a Facebookon megjelenik a lemondó firdetés. Jó, akkor köszönöm nektek ezt a csodálatos mai elvonulást, egynapos elvonulást, és akkor tehát tudatosítsátok magatokból, hogy most tényleg egy meditáció elvonuláson voltatok, ami az egész világ számára egy nagyon nagy jelentőségű dolog volt, mert itt olyan energiákat szabadítottunk föl a tudatunkból, amik gyógyítják a világot, az egész világot. Minket, magunkat, egymást és minden, az egész világot. Tehát a energia mező minden pontján ott van ez az energia, ami végtelen. Tehát nem csak itt, ahol én vagyok, hanem ez olyan természetű energia, hogy legtávolabbi pontokon is ott van ez az energia. Ja? Nem úgy van, hogy közelebb van, erősebb, távolabb gyönge, hanem mindenhol ott van az energia. Ja? Ez fontos érteni. És ez megadja az értelmét is annak, hogy hyan lehet segíteni a világ. Az ember otthon meditál, és az egész világot tudja azzal javítani. Egész világon tud segíteni azzal, hogy meditál. Ez nem olyan, mint a 60-as években volt egy ilyen, hogy ugye a meditáció új volt, elég új volt még Amerikában, és akkor kitalálták, hogy nem tudom hány 10 vagy 100 000 ember összegyűlt a Fehérháznál, azon meditáltak, hogy emelkedjen föl a Fehérház. Egyesek szerint sikerült. Levitáljon a fehérház. Ennyi ember meditál ezen, akkor föl fog emelkedni a fehérház. Szóval ez egy ilyen, hogy hívják, újdonsült koncepció. Ja. Nos, köszönöm akkor nektek ezt még egyszer. Minden jót! Ez itt marad. Minden marad egy banánt megeszünk. Ez tesi. Ez mind a tied.
Fizeteket azt.